Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Péterfi György a nevem, Budaörsön vagyok, református beosztott lelkész. Őszinte örömmel tölt el engem az, hogy ilyen sokan összegyűltünk, eljöttünk ide a Városi Klubba, hogy megemlékezzünk Mikó Imréről, a nagy kultúrpolitikusról, államférfiről és egyházi vezetőről, akit kortársai Erdély Széchenyiként neveztek. Az utókor is így emlékezett meg róla, és így őrizte meg emlékezetében Erdély Széchenyije. Ha megkérdezném, ki az, aki hallott Mikó Imréről, kit tennék föl a kezüket? Kérem szépen, ez egész jó alatt. Akik jártak már Erdélyben, annak is a délkeleti részében, Székelyföld keleti csücskében, Sepsiszentgyörgyön, azok hallhatták, találkozhattak már Mikó Imre nevével. Mindenféle túlzás nélkül azt mondhatom, hogy a modern, az újkori Erdély gazdasági, szellemi életének egyik legnagyobb motorja gróf Mikó Imre. Széchenyi István gondolata az, minden ember annyit ér, amennyit használ. Hát Mikó Imre annyit használt az ő életével, működésével, írásaival, hogy méltán tartjuk őt számon Erdély Széchenyijeként. A mai esten Mikó Imre írásaiból fogunk hallani, az ő gondolataiból válogattunk. Két színművész tolmácsolásában hallhatjuk ezeket a gondolatokat, Bánfi György és Rádúj Katalin. Egy öttagú énekkórus is fog szolgálni ezen a mai estén, és zenei bejátszásokat is hallhatunk, Bartók Béla, akinek most volt márciusban születésének 125. évfordulója, szóval Bartók Béla zenei műveiből is hallhatunk, és közben pedig Mikó Imrére vonatkozó képeket tekinthetünk meg. Rövid leszek, köszönetet kell mondanom még Mizsei Zoltánnak, a Városi Klub vezetőjének, aki lehetővé tette számunkra, hogy itt egybegyűjjünk, és Mikó Imréről emlékezzünk meg. Köszönetet kell mondanom Siklósi Endrének, a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gondnokának. Tulajdonképpen ő a szikra, ő az ötletadó, ő bíztatott és bátorított arra, hogy emlékezzünk meg Mikó Imréről, akinek tavaly ünnepeltük a 200. születésnapját, idén pedig halálának 130. születésnapját. Köszönet illeti Tóth halálának 130. évfordulója. Köszönet illeti Tóth Györgyöt, a Budaörsi Református Egyház község hűséges tagját, technikusát, aki a vetítési feladatokat látja el. El kell mondanom még azt is a tisztelt közönségnek, hogy a est végén Mikó Imre könyvet fogunk árusítani. Ezt a könyvet Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke írta. 2000 forintos áron meg lehet vásárolni a könyvet, és természetesen a professzor úr ígérete szerint dedikálni is fogja. A könyvet ott fogjuk megtalálni a terem végében az asztalon. Vigyünk magunkkal ebből is. Most pedig szeretettel köszöntöm körünkben Egyed Ákost, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnökét, aki a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, ha jól tudom, 17 könyve jelent meg, 15-nek társszerzője, ezt olvastam, és hát fő kutatási területe a 19. századi Erdély, kisebbik magyar haza. 30 éve foglalkozik Mikó Imrével, és ebben az évben, januárban jelent meg egy összefoglaló munkája, monográfikus műve Mikó Imréről. Én most meg szeretném őt kérni, hogy tartsa meg bevezető előadását, mutassa be nekünk, hogy kicsoda az a Mikó Imre, miért nevezi őt méltán a mai, az utókor is Erdély Széchenyijének. Jó szórakozást kívánok mindjárt számára!
Tisztelt emlékező üvetkezet! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a meghívóimnak, és örülök annak, hogy sor kerülhetett erre az emlékező rendezvényre. A tiszteletes úr említette, 200 éves, 200 évét ünnepeltük születésének 200. évfordulóját 2005-ben. És ezzel az alkalommal több helyen tartottunk előadást, tartottam előadást, könyvemutatót. Sepsiszentgyörgytől, a szülőfalutól, Zabolától Debrecenig jutottam el. Most, hogy Budapesten is Budaörsön vagyok, ezt különösen, külön megköszönöm a rendezőknek, mert azért itt még nem jártam. Engedjék meg akkor röviden, 15 percen van, és azt kérném szépen tiszteltes urat, nincsen le, amikor átadik a 15 perc, hogy engedjék meg akkor röviden bemutassam. És az életének a lényeges mozzanataira a felzsúvan kedves jelenlévők figyelmét. Tehát 1805. szeptember 4-én született Zabola. Hol van Zabola? Háromszéken, a Kárpát-kanyarban, nagyon szép helyen. És ott van a Nagy Mikes kastély, egy gyönyörű Mikes kastély. Nem a Mikó kastélyban született, amely Bodrogon volt és Hidvégen, hanem Zabolán, mert az édesanyja látogatóba ment az édesanyjához, és hát ott véletlenül jött a baba, és meg kellett szülni. Hát így született Mikó Imre Zabolán. Ott rövid ideig élt Zabolán, és Bodokon, ott volt az apjának a kastélya, és utána hamar elvitték a nagyszülei, ugyanis gyerekágyi lázban meghalt az édesanyja rövidesen, hát azért 15 éves volt az édesapja, aki nem sokat törődött vele, Háromszék főkirálybírója volt, és elkerült akkor Marosújvárra, ahol Mikes kastélyban nevelkedett, a Mikes kastélyban. Azért hozták a nagyszülei oda, hogy a nagyenyedi Betlen kollégiumba járassák a fiút. Grófi család, de tisztelt jelenlévők, a székely grófok és bárók azok azért a maguk rendjén nem voltak gazdagok, ő sem, ez a család. És hát nagyon meg kellett nézni azt, hogy taníthassák úgy, ahogy kell a fiú. Nagyenyedet tanult. Nagyenyed akkor Erdély legvirágzóbb iskolaközpontja volt, és a Betlen Gábor féle református kollégiumban nevelkedett, igen, kitűnően tanult, kitűnő volt az iskola, különben most is fennáll, sok nehézséggel küzdött, de azért jó iskola. És hát onnan, amiután elvégezte Nagyenyeden az iskolát, Marosvásárhelyre ment, és a jogi diplomát szerzett. Utána gyorsan a tisztviselői pályára lépett, a nagyanyja egyengette az útjait, nagyon érdekesek a levelek, amelyeket különböző nagyságoknak írt, hogy a kedves árva fiút vegyék pártfogásba. Pártfogásba vették, az erdélyi kormányzóságnál írnokként kezdte, fizetés nélkül akkor írót, és hát gyorsan haladt a tisztségviselői ranglétrán, mert nagyon eszés is, nagyon szorgalmas, nagyon rendszerető, szóval olyan fiatal ember volt, diák volt, akik nagyon megszerettek is, és hát ezért pártoltak is. És hát akkor ezen a pályán gyorsan haladt, ez Kolozsvárt volt, az erdélyi gubernium, az erdélyi kormányzóság. Annyira nem tudom részletezni a közbelső fokozatokat, hanem 1847-ben már Erdély kincstárnoka, főkincstárnoka. Tehát a rangsorban a második vagy a harmadik vita van a főméltóságok között, az erdélyt vezető főméltóságok között. Tetszenek tudni, hogy ekkor Erdély nagyfejedelemség az osztrák monarchiában, a Habsburg monarchiában, megvolt Erdélynek azért a kormányzósága és parlamenti országgyűlése is volt, de hát Bécsből irányították. És hát ott élt Nagyszebenben, mint kincstárnok, jól megfért a szászokkal, ott volt a szász önkormányzat központja. És azelőtt megnősült 1840-ben, elvette gróf Rédei Máriát. A Erdély leggazdagabb főurának a lányát. Egyszer ez a viszonylag szegény gróf Erdély talán leggazdagabb ember. Tehát ennek megvan aztán a jelentősége. És három gyerek apja, igen szép felesége, híres volt a szépségéről, különben ez a Rédei család az, amelyik rokonságban van az angol királyi családdal, most is tartják különben ezt a kapcsolatot, és a leszármazottak. És hát ott élt boldogan, azt mondhatnám, persze, amikor megérkezik a híre annak, hogy Bécsben a forradalom volt, Pesten március 15-én kitört a forradalom. Pár nap késéssel jön a posta, és azt a hírt hozza, hogy megváltozik minden. Hát március 15-e, hogy kellene azt bemutatnom, én úgy szoktam mondani, hogy a magyar nemzet születése napja. És hogy foglaljon ő állást? Erdély főméltóság, akit a császár nevezett ki, kegyeltse a császári udvarnak, ugyanakkor magyar ember, székely ember, kivel menjen a nemzettel, a császárral? Nagy probléma volt ez neki, nagy probléma. Gyönyörű leveleket ír a feleségének a töprengésről, és megérkezik itt egy üzenet Bécsből, hogy induljon oda, mert kinevezik Erdély főkormányzójának, tehát első számú emberének. Elindul, megérkezik Bécsbe, és bejelenti a császárnak, hogy ő ezt az állást, ezt a méltóságot, ezt a kitüntető tisztséget nem tudja elfogadni, mert úgy van, hogy Erdély és Magyarország egyesül. Kimondta a 12 pont, kimondták a pozsonyi az országgyűlés törvényei. Ha pedig így van, akkor nem kell Erdélynek főkormányzó. Hát persze lehet mondani, hogy milyen megütközést keltett ez a császári udvarban egy olyan ember, aki kegyeltje volt az udvarnak, most azt mondja, hogy nem. Sokáig ott tartották, nem engedték haza, végül hazajön, éppen akkor Kolozsvár ülésezett az országgyűlés, az utolsó rendi országgyűlés, az utolsó rendi, erdélyi rendi országgyűlés, amely tényleg kimondta az uniót, és kimondta azt, hogy vége a régi világnak, a feudalizmusnak, ahogy szoktuk mondani, és eltörülik azok a jobbágyviszonyokat, kimondja a jobbágy felszabadítást, a jobbágyok felszabadulását, és hát megérkezik Mikó Imre, oda ő zárja be az országgyűlést, Kolozsvári országgyűlést, megmondva azt, hogy ő úgy hiszi, és úgy az az ő meggyőződése, hogy most már megvalósult a nemzet akarata, és minden a lehető legjobb lesz. Igen ám, de Erdélyben 1848 őszén hatalmas polgárháború robbant. Ezt se tudom részletezni, de azt a körülbeli forrásokból, irodalomból, a történelmi szakma, és sokan önök közül bizonyosan ismerik, hogy a tulajdonképpen ennek az őszi polgárháborúnak nemzeti vonatkozása volt abban az értelemben, hogy a magyar program a román programmal, nemzeti programmal összeütközésbe került, de az összeütközésnek az volt a kiinduló pontja, hogy a bécsi udvar visszavonta az addigi engedményeit, hiszen aláírta már a császár Erdély és Magyarország újraegyesülését, de 1848 őszén visszavonta szeptemberében, akkor kezdődött Magyarországon is tulajdonképpen átnő a forradalom, átnő szabadságharcá lassanként 1848 őszére. Na és Erdélyben akkor ülésezett a Agyapolván a Székely Nemzeti Gyűlés, körülbelül 60 ezer székely van jelen. Egy daliás ember, Vezencei László hívta össze, Kossuthnak volt a kormánybiztosa. És hát egy kicsit furcsa programot szabott meg a Nemzeti Gyűlésnek, azt, hogy vissza kell vinni a székelyek régi szabadságjogait. Tehát tessenek elképzelni az, hogy nézett ki. Úgyhogy a székely rendi nemzetnek bizonyos nemesi erőjogai voltak, mert katonai szolgálat fejében valamikor ezt kapta a székelység, és hát ez adómentességet jelentett a székelységnek, szabad sóhasználatot jelentett, személyi szabadságot, nem lehetett a székely ember csak székely törvényszékek előtt hát felelősségre vonni. Igen ám, de egy polgári forradalomban, amilyen a 48-as forradalom volt, nem lehetett a régi rendi jogokat visszakövetelni, itt jogokat kellett adni. Amikor a székely követek Kossuthnak ezt előterjesztették, hogy bizonyos jogokat a székelyek visszakövetelnek, mert azt a Habsburgok vették el a székelyektől. Hát ebben is van egy logika, amit elvettek, azt vissza kell adni, ha jogokról van is szó. És Kossuth mondta, hogy hát székely urai, most nem szabadságot adunk egyet, hanem szabadságokat mindenkinek. Mert ugye felszabadulnak tehát eltörik a nemesi előjogokat, kimondják a polgári egyenlőséget, a törvény előtti egyenlőséget, a közös teherviselést, és ugyanezt kell a székelyeknek is mondani. Na, Mikó Imre ezt képviselte, ezt az utóbbi álláspontot, és őt megválasztotta a Székely Nemzeti Gyűlés elnökének. Nagyon szerették a székelyek, mert ő sose tagadta meg azt, hogy a székely származású. Úgy volt erdélyi magyar is, magyar, hogy közben sose tagadta meg a székelységét. Mondván, hogy a székelységet fel kell emelni a fejlettebb színvonalra az egész székelyföldet. És hát ezt el is fogadta a Székely Nemzeti Gyűlés, de tovább tartotta a polgárháború, és elindult ő Agyapfalváról megkeresni a császárt, akinél hát megvolt neki azért a régi tekintélye, hogy a császár vesse közben minden erejét a polgárháború leállításáért Erdélyben, hiszen tízezrek véreztek el. Hát több a magyarok közül, de a románok közül, és a százak közül, és nem kevesen. És hát Bécsben azt mondották, hogy na most innen nem megy haza. Ott tartották a szabadságharc végéig. Tehát csak 1849 októberében jöhetett haza, mikor hazaérkezett, hát ekkor már reverték a szabadságharcot. Erdély a polgárháború után valóban romokban hevert. Emellett pedig a feleségét azzal fogadták, hogy közben meghalt, ugyancsak gyerekágyi lázban, mint az ő édesanyja. összeomlott, mikor Imre majdnem az öngyilkosság kérdése, gondolata kerítette hatalmába, foglalkozott is vele, de a erdélyiek, a barátai ismerősei körülvették, lelket öntöttek bele, és azt mondották, hogy a te hivatásod az, hogy most megtegyél mindent ennek a letiport Erdélynek és a magyarságnak a mentésére, ugyanis bezárták, az abszolutizmus kora következik, ugye a 48-49 megtorlása, sokan elmenekülnek, börtönben vannak, az aradi vértanukra emlékezünk mindjárt, és hát, hogy Mikó Imrét akkor arra kérik, hogy álljon a magyarság élére, Erdélyt is próbálja megbékíteni. És ekkor írja meg az fiának az ő ajánlásait Mikó Ádámnak, amelyben tulajdonképpen önmagát adja, tehát egy visszatekint az életére, és azt mondja, hogy kedves fiam, te vagy az ország egyik leggazdagabb embere, ahogy én is, és akinek sokat adott az Úristen, annak sokat kell áldozni a közjavára. Itt alakul ki egy ilyen missziós tudat, hogy ott áldozni, ahol szükség van ebből a nagy vagyomból. És így megy tovább, ír egy másik, hát nagyon sokat emlegetett írása jelent meg itt Magyarországon, Pesten, amelyben felvázolja a programját, az irányeszmék az a címe, és felfigyelt rá az egész magyar közösség, mert igen, gyakorlati és mégis eszmeileg is alátámasztott program volt ez. Azt mondja, hogy a program lényege az adott viszonyok között nem tudtuk kivívni fegyverrel azt, amit ki akartunk. Most próbáljuk meg más eszközökkel, békésebb eszközökkel és kompromisszumok árán, de kivívni. Ennek viszont az, hogy most hogy egy átmeneti, egy mentő programot fogadjon el a magyarság, a következők a feltételeit, hogy kezdjen mindenki dolgozni ott, ahol tud, úgy újuljon meg Erdély és a magyarság, hogy őrizze meg a múltjából azt, ami értékes. Ez az ideológiája, amiért őt Erdély Széchenyinek nevezzük. Különbség az, hogy Széchenyi István a reformkorban volt a magyarság vezetője, egy nemzeti liberális, kicsi konzervativizmusba hajló programmal, Mikó Imre ugyanez volt. Ugyanezt tette Erdélyben, példaképe volt neki Széchenyi István. Intézményeket alapítani, és hasznos munkát végezni, kultúrát fejleszteni, közben védeni a magyar nyelvet, védeni a magyar közösségeket. Ez a fontos. Egy dolgot szeretnék még nagyon kiemelni. Itt azt írja egyik helyen, hogy a történeti alapokat meg kell őrizni, a történeti alapokon értve az anyanyelvet, a hagyományokat, a szülőföldet, és hát mindent, ami ehhez tartozik. De nem volt konzervatív ember, tehát az újítás mellett volt úgy, hogy megőrizendő az, ami érték a múltból. Így fogott a programhoz, és néhány év alatt újra megnyitották az iskolákat, az enyedi iskolát, a kolozsvári nemzeti színházat ismét működésbe hozták, és más is létrehozták az Erdély Gazdasági Egyesületet. Úgy mondotta az ország, a magyarságnak is, és természetesen másoknak, talpra kell állítani a gazdaságot, azzal foglalkozzanak a falu, foglalkozzon a falu, a falusi emberek, az értelmiség foglalkozzon a maga dolgával, az iparosság, a városi életet vigye. Na most ez szépen hangzik, nagyon nehéz volt ezt kiharcolni, és akkor utolsó, egyik nagy alapítása volt az Erdély Múzeum Egyesület, amelyet 1859-ben nyitottak meg. Az Erdély Múzeum Egyesület az tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia példáján jött létre, a Magyar Tudományos Akadémia segítségével. Bárhőpös József nagyon sokat segítette ebben Mikó Imrét, és ott is volt az alakuló gyűlése. A Múzeum Egyesület nevet azért vette fel, mert Bécs nem hagyta jóvá sem azt, hogy Erdély Magyar Akadémia, sem más nevet, de ezt a semleges nevet, hogy Múzeum Egyesület jóvá hagyta, de tulajdonképpen egy polgári egyesület volt, amelynek az volt a feladata, hogy összegyűjtse Erdély kallódó történeti javait, a levéltárakot, a kallódó könyvtárakot, a régiségeket, a numizmatikai anyagot, és ezt 1859 óta folytatta az Erdélyi Múzeum Egyesület. Ő volt ennek az elnöke, és hatalmas gyűjteményeket hozott létre. Olyan, amelyek rögtön a magyar országos levéltár után a leggazdagabb gyűjtemény a levéltára, vagy a könyvtára a Széchenyi könyvtár követően. Erdélyben, de hát Kolozsvár kialakul ez a tudományos művelődési központ, amelyet nagy-nagy lelkesedéssel fogadott Erdély. Gyűltek a gyűjtemények, összegyűltek, és egy jó kapcsolat alakult ki a Magyar Tudományos Akadémiával is. De mikor arra gondolt, hogy az abszolutizmus, amely az első időben katonai diktatúra volt, nagyon sokáig fog tartani. De hát a történelemben mindig vannak fordulatok, itt is megtörtént az, hogy 1860-tól a magyar és az osztrák ellentétek enyhülni kezdenek, és elérkezünk 1867-ben, amikor megtörténik a kiegyezés. Hát akkor már változnak a viszonyok, az osztrák-magyar monarchia időszaka következik, és mi legyen Mikó Imrével, tisztelt jelenlévő kedves hallgatói, az első magyar minisztériumban, az Andrássy minisztériumban őt kérik fel a közlekedési miniszternek. Tehát amit Széchenyi István 48-ban a 48-as minisztériumban betöltött, azt kapja most Mikó Imre, és ha Széchenyi István a gőzhajózást, a vasutakot, a Lánchídat, meg a gazdasági életet vitte előre a maga korában, most Mikó ezt csinálja az abszolutizmus korában, tehát később Erdélyben ugyanilyen intézményeket létesít, és tisztelt hallgatóság, olyan ütemű vasútépítkezés kezdődik 1868-ban, amikor ő miniszter, hogy 4 év alatt nagyvárattól kiépítik Brassóig a vonalat, 4 esztendő alatt és a másik vonalakat, tehát elképesztő. Hát úgy is nevezték sokszor, hogy vasútminiszter, és a Magyar Történelmi Társulat őt itt Budapesten bejött. Nagyon nagy nevek voltak itt Budapesten, történész nevek. Megválasztotta a Történelmi Bizottság elnökének. 10 évig volt a Magyar Történelmi Bizottság elnöke. De hát Erdélynek kellett egy, azonnal befejezem, egyetemre volt szüksége, kedves jelentők. Felvetődött Magyarországon a dualizmus, tehát a kiegyezés után egy nagy, erős gazdasági lendület fogta át az országot, és hát kellett egy újabb egyetem, egy volt. Budapesten volt. Hát Pesten, mert 72-ben egyesült, ugye Pestén Buda, de hát úgy szoktuk mondani. Hol legyen az egyetem? pályázott rá Pozsony, Debrecen is, és Kolozsvár is. Mikó Imre lehívta Bárőtös Józsefet, aki akkor az akadémia elnök helyettese volt, és miniszter, és bemutatta, hogy mit gyűjtött a Múzeum Egyesület. A gyűjteményeit, óriási gyűjteményeit. És annak ő adott 12 holdas kertet és gyönyörű épületet, ahol lesz széket, és bemutatta azokat a tudósokat, akik kialakultak a Múzeum Egyesület körül. Hát csak két neve, Brassai Sámuel például ott dolgozott, ő lett aztán az egyetem. Ő volt a Múzeum Egyesület első titkára. És Ötvös József nagyon megelégedett volt azzal, amit látott, és megkapta Kolozsvár második magyar egyetemet 1872-ben. És elérkezett az ideje, úgy láttam Mikó Imre, hogy akkor a Múzeum Egyesület és az egyetem együttműködése révén egy erős tudományos központ, még erősebb tudományos legyen, tudományos központ legyen Kolozsvár. A Múzeum Egyesület átadta a gyűjteményeit az egyetemnek különös bérlet helyében. Ő vezette a Múzeum Egyesületet, a Gazdasági Egyesületet, a Történelmi Társulatot, ő eskedte fel az egyetemi tanárokat, felnéztek rá óriási tekintély, hogy nagyon szerették szerénysége révén és a hasznos munkássága révén. Nem tudott ember hozzáfordulni úgy, hogy ő valamivel ne segítse. Egy karizmatikus, egy rendkívül szimpatikus ember volt, de hát az élet olyan, hogy véges betegeskedni kezdett, és 1876-ban sajnos elég nagy betegségben elhunyt. Az utóélet, hát a Gázsongárdi temetőben temették el, tessenek megnézni majd a Gázsongárdi temetőben gyönyörű emlékoszlopot. És a magában, a kriptában azt is megmutatják a feleségének egy prágai művész által készített szobrában, gyönyörű a szobor is. Tehát tessenek, ha oda járnak, arra járnak a Gázsongárdi temetőben megnézni. Az, amit örököltünk, de egy hatalmas örökség, szellemi örökség, anyagiakban, tehát levéltár, könyvtár, és az a magatartás, amit ő mutatott, egy olyan politikai alkat, amit olyan ritka, mint a fehér holló, hogy úgy tudott politizálni, hogy nem szeretett ellenséget. A románokkal is, és a szászokkal is ki tudott egyezni. Ezzel fejezem, vita volt, hogy milyen legyen a nyelve az Erdélyi Múzeum Egyesületnek. És ő azt mondta, magyar. És erre szavaztak mások is. Mert azt mondja, az a gyakorlat Erdélyben, hogy minden nemzetiség megcsinálja, megalkotja maga intézményeit, ezek egymás mellett élnek, és ez a legjobb. Azt mondja, a magyar legyen magyar, a szász legyen szász, a román legyen román, de mikor közös ügyről van szó, fogjunk össze. Ez a nemzetiségi politika, ez olyan bős politika volt, amit ha követni lehetne, azt mondanám, hogy aranybetűkkel valahol mindenbe fel kellene írni. Tudnék, annyira logikus is. És a gyakorlat is azt mondja, hogy ez igen, ez a jó, akkor nincsenek feszültségek. Ha elhatárolt intézményekről van szó, de az együttműködés megvan közöttük. Jó barátai voltak, különösen a szászok között, de a románok is tisztelték a román kulturális egyesület is tagjává választotta a szászok is. Valahogy úgy van, hogy most ismét felfigyel Erdély erre a nagyfiára, és azért is örülök, hogy itt lehetünk, hogy akkor most már nem csak Magyarország, de az Erdély, a Magyarország is, az itteni magyarság is lassan-lassan befogadja, vagy visszafogadja Gróf Mikó Imrét, Erdély Széchenyét, aki rászolgált arra, hogy tényleg Erdély Széchenyének nevezzük. Köszönöm szépen!
A magyar nyelv és irodalom elkötelezett híve volt. Otthonában több száz kötetes kortárs magyar, ókori görög és római szerzők műveiből álló könyvtárat őrzött. Mély meggyőződéssel hirdette, hogy a nemzet nyelvében él, ezért az irodalom ügyére mindig is nagy gondot kell fordítani. Saját költségén jelentette meg Kríza János Vadrózsák című kötetét, Kazinczy Ferenc levelezéseit, Gyergyai nyelvészeti munkáját és egy tehetséges ifjú Debreceni Márton hőskölteményét, a Kijovói csatát.
Jelen helyzetünkben családi, egyházi, társas és főként irodalmi életünk az, hol anyanyelvünk elidegeníthetetlen, sőt, sérthetetlen jogait egész összességében érvényesíthetjük. Azt a tudomány és művészet nemzeti irányú eszközévé tehetjük, és ekképp mind műveltségünk ős bélyegét, mind nemzeti egyéniségünket végtelen időkre biztosíthatjuk. E szempontból kell nekünk, magyaroknak felfognunk nyelvünk és az irodalmunk ügyét. Itt nyeri meg a kérdés igazi súlypontját, roppant jelentőségét. Arról van itt szó, vajon fél vagy egy század múlva hangozzék-e még magyar és Erdélyországban magyar beszéd máshol, mint a Tisza vidékeken és a székelyföldi hegyek között. Szívvel, lélekkel kell szeretnünk a nyelvünket és irodalmunkat, felfogni annak mind a jelent mérséklő, sőt, olykor irányozó, mind jövőnk alapjait magában rejtő voltát. Tudni, hogy irodalmunkban magát nemzetiségünket szeretjük. A hazának teszünk szolgálatot, és ebben a tudatban keresni fő boldogságunkat. Aki Kisfaludy Sándor dalait és regéit, Berzsenyi magasztos zengésű ódáit, Csokonait, Kölcseit, Vörösmartit, Petőfit, Aranyt és Tompát olvasta, és azt mondja, hogy nem szerette, bocsáttassék meg nekem ez az egy keményebb kifejezés, vagy magát a költői szépet nem ismeri, vagy szívét és meséjét nem magyar vér melegíti. Magyar lelki alkatú embernek lehetetlen ezen írók műveit nem szeretni, mert az ő lantyokon a nemzeti géniusz hol vígan, hol búsan, de legszebben zengette a nemzet ezer éves belső életének változásait, titkos érzelmeit és bánatát, vágyait, lelki harcait.
Orra világ, hús tengere, ó magyar!
A magyar nemzetnek két legfőképpen hasznos munkás osztálya van. Egyik, mely irodalmát, másik, mely földjét míveli. Amazok által szellemileg, ezek által anyagilag erősödik és áll lábra ismét a megtántorodott nemzet. Létünk nyelvünktől, ez irodalmunktól függ. Irodalmunk legjövő dúsabb, legtermékenyebb része a hazai történet.
Részlet Mikó Imre gróf Kemény Józsefhez írt 1855. március 21-én kelt leveléből.
Én itt Erdélyben is szeretnék az irodalom, s különösen a történeti irodalom mezején egy kis eleven életet, parányi tevékenységet és munkásságot ébreszteni. Nekünk a társnépekkel szemben individuális jelenlétünket elveszítenünk nem szabad. Láthatjuk, mi hatalmas nemzeti és társas életet élnek, mi egységes és bizonyos végcélra törekvő munkásságot fejtenek ki itt nálunk, Szász és Olá szomszédaink. Valóban én úgy tartom, hogy e körülmény nekünk kétszeresen kötelességünké teszi speciális erdélyi magyar közéletre, magyar irodalmi ellensúlyra, nemzeti és társadalmi jelentékenységre törekednünk. Itt gyökerezik annak oka, barátom, miért pártolom én ez idő szerint közintézeteinket, színházunkat és egyetlen árva hírlapunkat.
Egy gyenge kis madár hozzám kezd bejárni. Virágos kertemben, virágos kertemben fészket kezd berakni. Azt a sok éride mézbe kezdé fogni. Madár a fészkét abba kezdé hagyni. Csiriplő madárka pálatin hordója, pendés meg nyelvedet, gyönyörű utára. A sörű bánatin felparaszolását darolt el.
kiemelkedő történetíró volt, és meggyőződéssel vallotta, hogy a történetkutatás hasznos munka. Világosan látta azt is, hogy a múlt ismeretének feltárása segít a magyarság egyéniségének, identitásának fenntartásában az erdélyi társnépek között. Minden lehető alkalommal hangsúlyozta. A történelem az élet tanító mestere. Ma már általánosan elfogadott nézet, hogy ő volt az első olyan történetkutató, aki felismerte Bot Péter jelentőségét a magyar történelemben. Mikor szerint az utókor nem felejtheti el, hogy Bot Péter nem csak elvileg nyilvánította ki a magyar nyelv alkalmasságát a tudomány művelésére, hanem a magyarul írt műveivel be is bizonyította azt.
A mai nemzet cselekedeteiben és életében az öntudatosság nem látszik, vagy azt szem elől elvesztette, első esetben még csecsemőkorát éli, a másodikban közeledik sírjához. A nemzeti öntudatnak pedig forrása a honfiakban élő nemzeti lélek, mely erősödést és tápot a hon történeteinek ismeretéből nyer. A nemzetek saját történetei elfeledni nem kevesebb, mint saját életgyökereit a földből, melyen áll, s amelyet hazájának nevez, botor gondatlansággal és szánszándékkal kiszaggatni. Nem kevesebb tehát, mint lételét önként feladni. Amidőn a magyar lefolyt életére többé örömmel és büszkén nem emlékszik. Amidőn nagy királyaink neve tiszteletre, derékőseink példája minket azok követésére nem buzdít. Amidőn az ifjúság Árpád honfoglalása Hunyadi győzelmei vallására lángra nem gyúl, akkor egyszer s mind a mi nemzeti létünknek is vége lesz. Ahogyan a költő mondja, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában.
Mikó Imre rendkívül átgondolta egész életét és a magyar közösség sorsát. Egységes magyar nemzetben gondolkodott, de látta, hogy a magyar nemzet részekből áll. A részeknek pedig fő célja ugyanaz, mint a nagy egésznek. Fennmaradni, haladni, európaivá válni. Tisztában volt azzal, hogy az erdélyi magyarság, a székelység vagy a csángók helyzete és bizonyos hagyományaik eltérnek a magyarországiakétól, de ezt a kulturális sokszínűséget igyekezett beépíteni a magyar nemzet egységébe. Arra figyelmeztetett, vigyázzunk, mert kis népeknél, kis nemzeteknél kis hibák is nagy bajok forrásaivá lehetnek.
Nem dicsőségre vágyom, használni akarok. Nem babér után kapkodom, lelkem örömét nemzetem történeteiben keresem. Nem a jelentől fordulok el, a múlthoz vonzatom kegyeletes tisztelettel. Időmet kívánom betölteni, munkásságomat hasznossá tenni a hazának, amelytől mindenemet vevém, és amelynek mindenemmel tartozom.
Tompa Mihály, gróf Mikó Imréhez. 1860, Széchenyi halálakor. Részlet. Ragadd gyorsan Erdély Széchenyije. Ragadd kezedbe a szent lobogót. Elől, s fenn kell annak lebegnie, mint amidőn az ő kezében volt. Ki hű, ki jő, gyűjtsd a zászló alá, haladj belők, s küzdj lankadatlanul, hogy ő, ki már harcait megharcolá, avasson fel méltó utódául. Az elv, igazság, mint az Isten egy, más tisztelet, más hit, bálványozás, te vonj, s ébresz. Te ösztönöz, te fegy, hogy kisítűts botlót nyomodba láss. Költsd a lelket, ha bűnös nyugta van, önítélet gondját vessed belé, hogy mint delejtű inogjon nyugtalan, míg a kellő irányt fel nem lelé. és azt, nemes haraggal ostorozd, ki a szent ügy vesztére esküvék, ki tesz gonoszt, nyerjen díjul gonoszt, attól forduljon el föld és az ég, csúfolja meg magzatja, kire néz, ne várja csók hölgyének ajkain, legyen álma látásoktól nehéz, s fusson magától, mint futott Káin. Egy ezred év, hogy e hon miénk, s még most kezdjük szeretni igazán. Harcos nemzet, csak a karban hívénk, nem indulánk el a bölcsek szaván. Taníts, mint a faák a szél zúdult, egy törzsökön egymáshoz hajlani, s hogy a nagy lelkek útja biztos út, különb nép lenni, mint hajdan. Mikó Imre egész életpályája a cselekvő áldozatos hazaszeretet szép példája volt. Minden szándékának, gondolatának mélyén az a törekvés húzódott meg, miképpen szolgálhatna hazájának. Az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés elnökét, a székelye Kattyát, a nagy tudományos, gazdasági, egyházi intézmények alapítóját, a mecénást, Tompa Mihály Erdély Széchenyiének, a református egyház egyik jeles vezetőjének ravatalánál nevezte őt. Ezekből az elnevezésekből is tisztán kitűnik, hogy Mikó Imre valóban a hazaszeretet egyik nemes lelkű apostola volt.
A haza és szülöttei között a viszony olyan, ami az anya és gyermekei, a barát és barát között van. Amint a gyermeknek szülői barátnak barátját bal szerencséjében, úgy a honfinak hazáját ne talán kedvetlen körülményei között elhagynia nem szabad. Erre az esetre alkalmazottan írta Vörös Marti, ama minden magyarhoz intézett szavait, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned halnod kell.
Részletek Mikó Imre fiához, Ádámhoz írott intelmeiből.
A hon jó polgár szemében magas és dicső fogalmak. Szeretetünk és kötelességeink legszentebb és kedvesebb tárgyaink összessége. Szülők, magzatok, rokonok és barátok egyfelől. Régi erkölcsök, ős szokások, nemzeti intézmények másfelől. Múlt történetek, jelen bajok és jövő kilátások harmadik felől. Akiket szerettünk, amikért küzdöttünk, amikben remélve viseljük sorsunk keresztjeit, mindezeket kifejezi ez az egyetlen szó, haza. A világpolgárság tisztes köpenye alatt nem más rejlik, mint az egy akor és egy pásztor mindent egybeolvasztó, de a nemzetiséget felosztó eszméje, mely nem egyéb értett divatba hozva, mint hogy a csillogó világ szó vakító ragyogásával árnyékba borítsa a haza szerény nevét. Hidd el nekem, fiam, a világpolgároknak vagy nincs hazájuk, vagy lelkük elfásultságában nem érzik a vérrokonság mély és szent ösztönét, vagy pedig nem bírnak tiszta fogalommal a haza mi volt a irán. Ők ábrándok által ragadtatnak ismeretlen tartományok felé. Te, fiam, így fenyhéjázó, ne légy!
Katona vagyok én, nyára. Októbernak, októbernak esélye, nem süt a nap, csík a szfalma mezején. Elbúcsúzom a madártól, s fazáktól, azután a csík a szfalvi lányoktól. Aki megyek arra magas tetőre, kiásatom a síromat előre. Édes rózsám, hol fogok én meghalni, itt a tetőn fog a vérem kifolyni.
Nem tudom, mint köthetném hathatósabban szívedre azt, amiről szólok. Mert szó nem elég annak kifejezésére, miképpen óhajtom én, hogy te, fiam, a hazát szeressed. Tettekkel kell mutatnom. Nézz a Hunyadiak és Zrínyiek, a Széchenyiek és Batthyányiak tetteire, nagy és hű áldozataira. Nézz a dicsőkre! Lássad, mint éltek ők a honnak, és mint haltak meg a honért. Nézzed a bocskaiakat, betleneket, hányszor vívtak élet-halál harcot a nemzet és hit szabadságáért. A hazának mindazok karjára, eszére és vagyonára szükség van, kiknek ő adott életet és életmódot.
Jókai Mór 1856-ban tett kolozsvári látogatása alkalmával felkereste Mikó Imrét, majd a Vasárnapi Újság című lapban a következő sorokat írta róla. A jelenben él Erdélynek egy derék fia, ki korának és nemzetének szövéknekül szolgál. Hidvégi gróf Mikó Imre. Őt találjuk mindenütt azon jelesek között legfelül, akik neveiket nem engedik el felettetni, kiknél a fiak folytatják az apák erényeit. Arra, hogy valaki a hazának szolgálatokat tehessen, magas szellemi műveltséggel kell bírnia, hogy áldozatokhoz kedve legyen. Ahhoz nemes, szeretni tudó szív kell, hogy legyen mivel áldozni. Ahhoz rendben tartott vagyon szükséges, hogy az ősi úrbirtok gazdáját valóban úrrá tegye. Azt csak szilárd elvek, okos fő és mindenek felett magyar egyszerűségében megelégedett kedély eszközöltetik. E néhány sorban gróf Mikó Imre van leírva.
Jancsó elemér Mikó Imre. Míg korábban Kőrösi Csoma Sándor az ős hazát kereste Ázsiában, Bölni Farkas Sándor pedig Amerikát megjárva onnan hazajövet, a kor leghaladottabb eszméi próbálta sikertelenül átültetni Erdélybe, addig Mikó Imre itthon maradt. És az erdélyi föld és történelem íratlan törvényeiben elmerülve meglátta az egyedül helyes utat, melynek irányát a föld, a hegyek, az emberek és a hagyományok szabják meg.
Mikó Imréről emlékezni nem lehet akármilyen mindennapi és közömbös lélekkel, hanem csak hódolattal, hálával és őszinte mély szeretettel. Mikó Imrét csak az ismeri igazán, és csak azt tudja méltányolni az ő életét és munkásságát, aki együtt tud égni az ő mélytűzű lelkével, aki engedi magát vitetni attól a bizakodó, tetrehajtó lelkesedéstől, amely a Mikó Imre lelkét annál inkább betöltötte, minél kevesebb oka volt bizakodni és remélni. Mikó Imre példája annak, hogy egy nép politikai hanyatlása nem jelenti szükségképpen a szellemi hanyatlását is.
Egyed Ákos gróf Mikó Imre Erdély Széchenyije című könyvéből. Mikó Imre, mint foglalkoztatta, láttuk a magyarság jövőjével. Bízott abban, hogy a magyar nemzet kivívhatja Európában az őt megillető helyet. Ugyanakkor reálisabb önismeretre kérte fel a magyarságot. Ha van valami valóságmag abban, amit az idegenek hangoztatnak, hogy tudnillik, a magyarság szabadság szerető nép, de miután kivívja szabadságát, nem tud mit kezdeni vele, és egymás ellen, tehát önmaga ellen fordul, akkor tartson önvizsgálatot, mert kis népeknél kisebb hibák is nagy bajok forrásai lehetnek. Ez pedig akár üzenetként is elfogadhatjuk.
Ebben már bíztunk elejét fogva, Uram, Téged tartottunk, majd élünk már, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még semmi sem föl nem volt forma.
Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és hogy megtekintették ezt az emlékműsort. Arra kérek mindenkit, hogy ne siessen el, hiszen itt a bejáratnál lehetünk Mikó illetőiveket, amelyeket Egyed Ákos professzor úr írt. 2000 forintos áron meg lehet vásárolni itt a kezemben, jó?